Istenének átad mindent, bízol már csak belévedi, az csoda képen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti, ki minden az nem fővényre épített. A súlyos gondok mit használnak, a sóhaj sókjaj szó mit ér, ha a sebeim mind jobban fájnak, minden az Úr rendelte kegyelemben, örökből célnak megfelelsz. Ki elválaszta életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. Do.
Urunk, Úr Jézus Krisztus, megköszönjük neked, hogy ma is a te hű kezedbe tehetjük az életünket, sőt, bele is tettük. És ennek köszönhető, hogy itt lehetünk, mert ezzel a hű kézzel vezetsz minket mindig olyan irányba, ahol veled találkozhatunk, ahol igédet hallhatjuk, ahol együtt lehetünk veled. És köszönjük, hogy ezen a délutánon ez így történik. Ezt a kis időt veled tölthetjük, mert hisszük, hogy itt vagy. Amikor szól az ige, te jelen vagy, és ott, hogy ezt a jelenlétet meg is tapasztaljuk. Hogy több legyen nekünk ez az alkalom, meg minden alkalom, annál, hogy kicsit megpihenünk, hanem mindig tapasztaljuk meg, hogy te előtted csendesedünk el. Legyen ott bennünk, hogy a te szavadra akarunk figyelni, és hisszük, hogy te megszólítasz, utat mutatsz nekünk. És Urunk, ahogy az énekíró is mondta, kérjük, hogy taníts minket várni, rád tekinteni, ha azonnal nem látjuk mi is a te akaratod. És te meg fogod azt mutatni, hiszen azért küldted a Szentlélek Istent, hogy tanítson minket, vezessen minket. És kérünk, hogy most így tárd fel előttünk az igét, mutasd meg benne, hol tartunk, legfőképpen mi a te akaratod, és az, hogy még jobban megismerjünk, az, hogy elmélyülhessünk a te lényed ismeretében, mert Urunk, néha mintha úgy tűnne, hogy nem igazán ismerünk téged, csak olyan távolinak tartunk, nem látjuk igazán, mit tettél értünk, és köszönjük, hogy az igédbe tekintve mindez világos, hogy odaadtad az életedet, azért, hogy megments minket, és kérünk azt, hogy mi is el tudjuk mondani, mint az a római százados, hogy ez az ember valóban Isten fia volt, és rendüljön bele az életünk, és utána tudjunk neked élni, veled lenni, neked szolgálni, téged dicsőíteni. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük, és szent lelked által el is végzed ezt bennünk. Amen. Ezen a mai délutánon az Ószövetségből, tehát a Krónikák második könyvéből, annak is a 25. fejezetéből olvassuk az ígét, tehát Krónikák második könyve 25. fejezetének első 16 versét. Tehát Krónikák második könyve 25. fejezetének az első 16 verse szól most hozzánk. 25 esztendős korában lett király Amaciá, és 29 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jehoaddán volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, ami kedves az Úr előtt, de nem teljes szívből. Miután uralma megerősödött, megölette azokat a szolgáit, akik a királyt, az ő apját megölték. De a fiaikat nem ölette meg, hanem úgy cselekedett, amint a törvényben, Mózes könyvében van megírva, amelyben az Úr azt parancsolta, ne halljanak meg az apák a fiakért, és a fiak se halljanak meg az apákért, hanem mindenki az ő saját bűnéért halljon meg. Azután összegyűjtötte Amaciá Júdát, és felállította őket családonként ezredesek és századosok vezetésével, minden júdait és benyáminit. Amikor számba vette őket 20 évestől fölfelé, 300 ezer válogatott fegyverforgatót, kopjást és pajzsost talált közöttük. Azon felül Izraelből 100 ezer erős vitézt fogadott föl 100 talentum ezüstön. Akkor elment hozzá Isten embere, és ezt mondta, ó király, Ne menjen el veled Izrael serege, mert az Úr nem lesz Izraellel, Efraim fiaival. De te menj el, készülj a viadalra, különben elbuktat téged Isten az ellenség előtt. Mert Isten hatalmában van, hogy megsegítsen, vagy botlásodat okozza. Akkor azt kérdezte Amaciá Isten emberétől, de mit tegyünk a 100 talentum ezüsttel, amelyet Izrael seregének adtam? Isten embere így felelt, az Úr annál sokkal többet adhat neked. Külön választotta tehát Amaciá azt a sereget, amely Efraimból jött hozzá, hogy menjenek haza. Ezek igen megharagudtak Júda népére, és felgerjedt haraggal tértek haza. Amaciá pedig neki bátorodott. Elindította hadinépét, elment a Sósvölgybe, és megvert 10 000 széri embert. 10 000-et pedig Júda fiai élve fogtak el, akiket egy magas kőszikla tetejére vittek, és letaszították őket, és mindnyájan halálra zúzódtak. Annak a seregnek az emberei pedig, akiket Amaciá visszaküldött, és nem mehettek vele harcba, Júda városaira ütöttek Samáriától fogva egészen Béthórólig. Levágtak 3 000 embert, és nagy zsákmányt vittek el. Miután Amaciá visszatért az edómiak leveréséből, elhozta a szériek isteneit, és felállította azokat, mint saját isteneit. Leborult előttük, és tömjénezett nekik. Ezért megharagudott az Úr Amaciára, és prófétát küldött hozzá, aki ezt mondta neki, miért fordultál annak a népnek az isteneihez, akik nem tudták megszabadítani népüket a te kezedből. Mikor így szólt neki a király, ezt válaszolta, vajon tanácsosa vagy te a királynak? Hallgass, mert rosszul jársz. A proféta elhallgatott, miután ezt mondta még, tudom, hogy Isten el akar veszíteni téged, mivel ezt művelted, és tanácsomat nem fogadtad meg. Ha olvassuk naponta a Krónikák második könyvét, akkor látjuk azt, hogy egymást váltják Júdában is, meg Izraelben is a királyok. Izraelben általában azt látjuk, hogy olyan uralkodók követik egymást, akik már nem Ábrahám, Izsák és Jákob istenét tisztelik, és nem neki szolgálnak, hanem már új bálványimádást vezettek be, és különféle bálványokat tisztelnek, azokat hívják segítségül. De látjuk azt, hogy Júdát is ezek az újfajta kultuszok megkísértik. Különösen Jóás, vagy Jósafát királynak az életében, de hát ugye Jóás is ezen a vonalon fut, meg Amaciá is, de Jósáfát volt az, aki a Bál kultusz felé elvitte Izraelt, vagy Júdát. Tulajdonképpen nem is volt ez annyira tudatos, mert sokszor az Istentől való elszakadás az nem mindig tudatos. Mi történt? Ugye Jósáfát rokoni kapcsolatot alakított ki Aháb-bal, Izrael királyával, a fiának feleségül vette Aháb lányát, belekerültek abba az idegen áramlatba, sőt, ugye, hát a hölgy jött el Júdába, mert a júdai királynak lett majd a felesége, és hozta magával az ő életformáját, szokásait és bálványait. Hozta azt a kultuszt, a bálkultuszt, és ő ragaszkodott hozzá. Gyakorlatilag már az Ószövetségben is látjuk azt, amit ma is lehet, vagy máig lehet látni, hogy akik nem az Úr Jézust imádják, hanem valami másféle hitben vagy hit nélkül vannak, azok mindig ragaszkodnak a magukéhoz. És ha elmennek idegenbe, ők nem alkalmazkodnak, nem veszik föl az újat. Hanem mi történik? Sajnos az történik, hogy az Isten gyermeke hajol oda, hogy megfeleljen. Ezt látjuk itt a júdai királyoknál is, hogy oda hajoltak, átvették Bál kultuszát, és szinte az egész nép elment ebbe az irányba, és látszott, vagy tetszett is ez az emberek többségének, mert ez egy egész másfajta életmód volt, szabadabb, lazább életmód, de megvoltak a következményei. Láttuk azt is, hogy de amikor aztán már oda jutott Júda, hogy egy anya királynő uralkodott, eljött az idő, hogy nem tudták ezt elviselni, és Jójádá főpap a gyermek Jóás tette királlyá, aki ugye Amasziának az apja, és itt úgy látjuk, mintha egy, meg úgy is emlegetjük, hogy egy reform indul el, pozitív folyamatok mennek végbe, hiszen Jóás próbál Istenre figyelni, komolyan veszi az ő igényét, kijavítatja a templomot, tehát tényleg reformokat vezet be, de azt láttuk az előző fejezetben, hogy ez csak egy darabig ment így. Meddig? Amíg Jójádá főpap, akinek a szárnyai alatt volt, aki oda vette maga mellé, élt. És amikor ez a főpap meghal, Jóás is eltér más irányba. És azon gondolkodtam, hogy miért is történik ez így. És jó, hogyha mi is végig gondoljuk, függetlenül attól, hogy ezt nem olvastam föl, mert hosszú lett volna, de összetartozik, és hát meg kell azt látni, hogy ugye Jóás gyakorlatilag egy ilyen, mondjuk így egy ilyen karóember volt. Ugye kisgyermek korában maga mellé vette a főpap, és amíg ő meg nem halt, ez az ember, ez a király úgy nevelkedett, hogy mindig a főpapra támaszkodott. Nem volt önálló hite és meggyőződése. Na, testvérem, ez óriási veszély. Hogy mindig, tehát lehet látni sok hívőnél, hogy olyan karóember. Valakire rá kell támaszkodni, mert nincs stabilitásom a hitben. Nincs saját meggyőződésem, látásom, és mindig aki tetszik, vagy ami tetszik, arra támaszkodok, ahhoz igazítom az életemet, és amíg ő tekintély számomra, addig abba az irányba megyek. És így volt Jóás is. Hogy amíg a főpap élt, tekintély volt a számára, lehet, hogy így könnyebb is volt, mert sokszor úgy van, hogy lehet, hogy könnyebb. Könnyebb, ha mindig máshoz megyek, mástól kérek tanácsot, nincsen én izzadjak azzal, hogy megismerjem, mi az Isten akarata. Hát nem könnyebb, ha mindig van, aki megmondja biztosra, hogy mit kell tenni. És sokszor átéljük, jön valamelyik gyerek, hát mondjátok meg. Hát ezt már nektek kell eldönteni. Miért mi mondanánk meg? Mert hogyan mondanánk meg? Ugye, de ez így van a hitben is. Ez így van a hitben is, hogy személyesen kell kapcsolatban lennem, látnom és megismerni az Úr Jézust, megismerni az ő akaratát. És amikor meghal a főpap, kiesik a karó, nincs kire támaszkodni, nincs kitől útmutatást kérni, és Jóás király egy nagyszerű indulás, egy nagyszerű fölfele ívelkedő, vagy ívelő pálya után egyszerűen elesik. Jönnek azok az emberek, akik örültek annak, hogy meghalt a főpap, jaj, de jó, most már nem ő mondja meg, van azért más is, haladni kell a korra, nem tudom, hogy a Vánca sütőport ismertéke, de haladjunk a korral, és mennek a királyhoz, hogy hát ugye alakítsák át egy kicsit a dolgokat, és vissza kell hozni azokat a bálványokat, ugye, amik régen voltak, mert sokan ezt imádják, eddig el voltak szegények nyomva, és most szabadságot kell nekik adni, olyan, mint a mai világ. Ugye, ma is arra van hivatkozva, hogy bizonyos irányzatok, indulatok, vágyak el voltak eddig nyomva, és ezeket szabaddá kell tenni, és engedjük, hogy az emberek szépen kibontakoztassák magukat, megéljék önmagukat, szabadok legyenek. Tehát Jóás már nem Istenre figyel, hanem ugye azokra, akik tőszünk gyakorlatilag emberien az élete, a királysága, a hatalma. Hát ellent mondok nekik, letesznek a trónról. Ugye mindig, hogy nagyon sokszor ez befolyásol minket, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha én vállalom az Isten akaratát. Ugye, mert ez a Jóás a reformtól függetlenül nem ismerte igazán Istent, és nem volt a szívében ott, hogy ja, támadhatnak ellenem, de az Úr meg fog engem tartani, hogyha ő elhívott, és tudom, hogy elhívott, és még van feladatom, meg fog itt őrizni. Addig nem árthatnak nekem. De mivel ez nincs a szívében, ezért hát igazodik hozzájuk annyira, hogy amikor a főpapnak a fia, tehát a meghalt főpapnak a fia számon kéri a királyt, hogy miért hallgat ezekre az emberekre, miért szektétek meg az Úr parancsait, nem válik javatokra, és mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket, hát Jóás ezt nem tudja elviselni, és megöleti ugye a főpapnak a fiát. És tulajdonképpen itt látszódik, hogy mennyire nem volt igaz a hite. Ő már a főpap életében valószínűleg gyűlölte a főpapot. Ő az Úr fölöttem, ő a tekintés, most kirobban, a fiára. Mert ugye valamikor nem merjük megmondani, nem merjük kiadni belőlünk az érzelmeket, az indulatokat. Nem merem annak a valakinek megmondani. De majd eljön egy idő, és megmondom a mellette levőnek, az utána következőnek. Kirobban. Mi van bennünk? Nincsenek ilyen elnyomott indulatok, gondolatok, amiket ugyan most nem merek megmondani, de majd egyszer elborít, és konfliktusokat okoz, vagy ezt a király gyilkosságba sodorta. Tehát jó, hogyha ezt, mindezeket oda tudjuk vinni az Úr elé időben, és nem engedjük, hogy ezek kirobbanjanak. Aztán látjuk, hogy a fia fog következni a trónon, és olyan meghatározást olvasunk róla, hogy azt tette, ami kedves az Úr előtt, de nem teljes szívből. Tehát Amasziá azt tette, ami kedves az Úr előtt, tehát jelzi, hogy igyekezett Istenre figyelni, igyekezett keresni az ő akaratát, fontos volt a számára, hogy mi az, ami Istennek kedves, mi az, ami Istennek tetszik. És ez fontos. És vajon mi föl szoktuk-e tenni ezt a kérdést, Uram, mi az, ami neked tetszik, mi az, ami kedves, az, amit én szeretnék kialakítani, amit megterveztem, amelyre szeretnék elindulni, az kedves-e neked? Az tetszik-e neked? De így folytatódik, hogy nem teljes szívből. Ugye már az Ószövetségben ezt a kritériumot olvashatjuk, hogy teljes szívből. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívből. Tehát Isten a teljeset kéri. Nem elég neki a fél, vagy akár a 90 vagy 99 százalék, hanem az egész életünket. És ez az ember, ez a király próbál úgy élni, ahogy az Úr kéri, de nem a teljes szíve volt benne. Nem engedt, hogy Isten irányítsa az ő szívét, megelégedett kevesebbel, vagy mondhatnánk azt, hogy ő is úgy taktikázott, hogy ilyen kétfelé sártikálást valósított meg, hogy igen, Istennek is akarok tetszeni, de tetszenem kell az alattvalóimnak, tetszenem kell a kormánytagjainak, tetszenem kell azoknak az embereknek, akik itt vannak körülöttem. De hát a királynak is megvolt a maga kormánya, nem egyedül vezetett, volt a tanácsadói, és ugye, ahogy már láttuk az apjánál is, azoknak is van elképzelésük, és úgy csinálta Amaciá, hogy mind a két fél meg legyen elégedve. És ez is nagy kísértés, hogy próbálunk kétfelé sártikálni. Hogy igen, mi az Úrnak szeretnénk élni, de azért megadjuk a világnak is, amit akar, a környezetünknek, hogy ne érje semmiben szó a ház elejét. És látjuk, megerősödik a hatalma, és akkor ugye leszámol azokkal, akik az apját megölték. Tehát ugye az apja is megölette a főpapot, de eljött az idő, amikor ő vele is leszámolta. Tehát itt Izrael történetében gyakran lehet azt látni, hogy egy idő után, tehát ha valaki belelép abba, hogy én eltávolítom azt fegyverrel, aki nekem nem tetszik, akkor ott beindul egy olyan bosszúálló, leszámoló folyamat, hogy annak nehezen szakad vége. De tehát ha nem tudja másképp megoldani. És a szomorú, amikor Isten gyermeke, vagy Bibliát olvasó ember, Jóás is az volt, és nem talál más megoldás, mint a bosszút. És ezt látja tőle gyakorlatilag a fia is. Tehát vannak minták, amiket átemel az apja életéből. Király vagyok, megerősödöm, de tehetném, megszabadulok tőlük. Annyit mond az ige pozitívként, hogy a fiaikat nem öltette meg, hanem komolyan vette azt, ami a Mózes könyvében van, hogy ne halljanak meg az apák a fiakért, a fiak se halljanak meg az apákért, mindenki az ő saját bűnéért halljon meg. Tehát itt ebben az időszakban még Amaciá a bosszút is áll, de meg tudta fogni az indulatait. Itt még az ige fegyelme alatt van valamennyire, és komolyan veszi, hogy mindenki az ő saját bűnéért halljon meg. Mondjuk ez egész pozitív ugye az Ószövetségben, mert ott a kollektív bosszúállás az ismert volt. Na most viszont ez, hogy mindenki az ő saját bűnéért halljon meg, vagyis mindenki a maga életéért felel, ez majd az Új Szövetségben lesz. Ugye erőteljes, amikor eljön az Úr Jézus, már nem kollektív kegyelmet hoz, hanem személyesen szólítja meg az embereket, személyesen szólítja fel őket, ugye, megtérésre. És ott mindenkinek magának kell látni azt, hogy hol áll, magának kell bűnbánatot tartani, magának kell aztán elindulni, követni az Úr Jézust. Tehát a döntést az Új Szövetségben mindig nekem kell ugye meghozni, másrészt mindenki a saját életét, a saját nyomorúságát viheti oda a kereszt alá. A kereszthez már nem mehetünk kollektíve, hanem az megy oda, aki látja, hogy az élete ítélet alatt van. De felismeri azt is, hogy Jézus pont azért jött, hogy ezt az ítéletet magára vegye, és meghalljon helyette. És aki ezt fölismeri, az hálás szívvel borul le, az meg tudja köszönni. És azután a hála az azt jelenti, hogy annak a Jézusnak akar szolgálni, aki őt megmentette. Ugye ezt látjuk Pál életében, és mennyire világossá lett neki a damaszkuszi úton, hogy ő mint egy gyilkos kegyelemben részesül. Hát akkor mit kezdhetek az életemmel? Hát azt, hogy most már rábízom erre a Jézusra. Mert Pál nagyon is tudatában volt annak, hogy történhetett volna másképp is. Jézus úgy is megmenthette volna az övéit, hogy Pált elviszi az élők közül. Adra egy nagy betegséget, és nem tud már üldözni, és beteg lesz évekig. Vagy meghal. Ugye, ment Damaszkuszba lóháton, szenvedhetett volna egy olyan balesetet, hogy meghal. Pál ennek tudatában van. És átéli, hogy hát olyan kegyelmes ez a Jézus, hogy nem úgy, nem kiiktat. Ő nem olyan, mint az emberek itt. Mit látunk, aki nem tetszik, azt kiiktatjuk. Mit látunk, aki nem tetszik, kiiktatjuk. Valamilyen formában ellehetetlenítjük, ne tudjon beleszólni már a dolgokba. És Jézus mit tesz? Ezért fantasztikus a mi Urunk. Mit tesz? Ő nem kiiktatja, ő beiktatja. Beiktatja a szőlőtőkébe, ami a saját teste. Beiktatja az egyházba, és átalakítja, hogy ebből a gyűlölködő emberből életet árasztó, evangéliumot hordozó új ember legyen. De ez a csoda nem csak Pálra volt érvényes. Ezt ma is a mi életünkben, a mi közösségeinkben is el tudja vinni, vagy végezni, hogyha ezt hisszük, és hittel adjuk tovább, és visszük. Ahogy megerősödik Amaciá, látjuk, hogy ez a nem teljes szívből egyre inkább kezd láthatóvá lenni. Tehát önnála is volt egy jó elindulás, mint az apjánál, és ezt fontos látni, hogy igen, el lehet fantasztikusan indulni a hitben, de az nem elég. Végig is kell menni. Nem mindegy, hogy, tehát nem elég a jó kezdet, hanem jó befejezésre, célba érésre is szükség van. Jóás is jó indult, Amaciá is jó indul, de Jóás rosszul fejezte be. Nem ment végig azon a jó vonalon. Tehát erre is oda kell figyelni. Nem elég azt mondani, hogy hát igen, valamikor átadtam az életem az Úrnak, azóta mi van. Még mindig az ő útján járok, még mindig belekapaszkodom, még mindig az ő szava, az iránytű a számomra, és még mindig kész vagyok neki engedelmeskedni, vagy azóta már eltelt egy idő, és már, hát igen, egy kicsit neki is engedelmeskedek, de annyi elvárás van körülöttem, és azoknak is meg akarok felelni. Ez, hogy már nem teljes szívből teszi azt, amit az Úr mond, ez már jelzi, hogy már valószínű nem az Úr az első az életében. Már egy kicsit átfordult. Most már valami más. Most már az emberek akarata, a saját vágyai vannak az első helyen. Ezt látjuk Amaciánál is. Ugye olyan dolgot kezd, amit látunk, hogy Dávidnál Isten egy az egyben megítélt. Itt is megítélődik majd. Mindez a nem teljes szívből való engedelmesség, de nem mindjárt az, hogy megszámláltatja a népet, de ez mutatja, hogy ő már nem az Úrra támaszkodik. Nem az Úrra támaszkodik. Neki már, mint király, mint hadvezér, katonai biztonságot akar. Tehát ő már számokba gondolkodik. Már nem a kegyelemre épít. Pedig azért ő is sok mindent tapasztalt, látott az apja életében, nagyapja életében, hallotta a régi történeteket, hogy Isten milyen csodálatos módon adott szabadítást az ő népének, és ez nem elég. Ugye hányszor kísért, hogy nem elég, igen, annyiszor halljuk, hogy bízunk az Úrba meg, keressétek először Isten országát meg az ő igazságát, és a többi majd ráadásul megadatik. Így van ez az életünkben? Így van ez? Hát igen, ez igaz, meghallottuk, meg tudjuk, de azért mi is számoljuk. Mi is keressük a szövetségest. Ugye, megszámolja, és az sem elég. Mit látunk? Meg kell számlálni, hogy mennyi a katona, mert az ad nekem biztonságot. Kiderül, hogy az sem. Hanem szövetségre kell lépni Izraellel, jobban mondva egy zsoldos seregekkel Izrael népéből fölfogadni. Még emelni kell a létszámot. Ugye, amikor levesszük a tekintetünket az Úrról, jaj, most ezt szeretném, akkor ha az meg lesz, akkor újra az Úrral erős a kapcsolatom, mert már az elég. És kiderül, hogy nem elég. Még kell valami, ami nagyobb biztonságot ad. De hát nem erről szól az élet. Ha azt elérem, hányan mondják, akkor majd igen, keresem az Istent. Ha ide eljutok, először csak egy jó munkahely, aztán majd egy lakás, de a lakást be is kell rendezni, aztán jönnek a gyerekek, aztán autó kell, ki tudja miket. És ez is ezt mondja. Döbbenetes. És persze lehet azt mondani, hogy nem jól látom, de mi történik? Hát megjelent az Isten embere. Ezek az Isten emberek mindig ilyenek, úgy elrontják a dolgot, ugye? Úgy beleszólnak. Ugye beleszólnak. Akkor, amikor olyan jól menne a dolog, most már megvan a nagy hadsereg, tuti, hogy létszámfölényünk van, győzni fogunk. Igen. Kell még ide Isten? Nem. Mi már el vagyunk. Olyan létszám fölé lesz ezzel a zsoldos sereggel, hogy ide már Isten nem kell. Mi volt a laodíciai gyülekezetnek a baja? Pontosan ez. Oda fejlődtek fel, hogy nem kell már nekünk Jézus. Úgy elboldogulunk nélküle. Úgy, de úgy. Csak zavarna Jézus, mert neki mindig más az elképzelése, mint nekünk. És ekkor jön az Isten embere. Ezek az Isten emberei, ezek a proféták, ezek borzasztók, ugye? Mindig akkor szólnak bele, amikor majd nagyszerűen elrendeztük a dolgokat. És amikor olyan jól mennek a dolgaink. És hát a népnek biztos mindez tetszett, a tanácsadók azt mondták, így van, király, fogadjunk föl, még fizetünk is neki. Ez is egy érdekes dolog, mert Isten azt mondja, hogy veletek vagyok, megőrizve. Vagy már az előbb említett igében, meg a többi, ami ahhoz hasonló. Hányszor mondja az Úr, hogy majd a ti atyátok gondoskodik rólatok. Az atyátok a legjobbat adja nektek. És azért nem kell fizetnünk. Belegondol, ingyen kapjuk tőle. Ingyen gondos, itt mi történik? Még fizet is. Azért, hogy biztonságban érezze magát. Még fizet is ez a király. És mennyit fizetünk mi is? Olyan dolgokért, amikre lehet, hogy nem is volna szükségünk. Amit Isten talán meg is ígért nekünk, de hát mi akarjuk megszerezni, mert úgy jobb. No, de jön az Isten embere, és mit mond? Ne menj el, vagy ne menjen veled Izrael serege, de ugyanaz, hogy ugye te ne menj együtt háborúba az izraeli zsoldosokkal, mert elbuktat téged Istened az Úr, tehát nem lesz Isten veled. De miért is? Mert Izrael már nem Isten szereti. Ugye Jósafát királyt is több fejezettel ezelőtt egy proféta megfeddette, vagy profétán keresztül Isten is azt mondta, amikor Izrael királyával szövetségre lépett és háborúba akart indulni, hogy a gonosz szeretted én helyettem, és a gonosz támogatta, mert ott már bálványt imádta, és akkor az Isten gyermeke olyanokkal fog össze a világgal, aki nem Isten szereti. Az nem tetszik Istennek. Az nem tetszik Istennek. Most hirtelen nem találom azt a verset, de ha olvastuk napról napra, akkor találkoztunk vele, ugye Jósafát életébe, és itt is azt mondja, hogy hát ne menj el, készüld el, küld el őket, készülj a harcra, és akkor Isten megsegít, mert hatalma van arra, hogy megmentsen, de arra is, hogy elbuktasson. És hát mi lesz a nagy probléma? Ugye oké, proféta, ha már beleszóltál, jó, legyen úgy, ahogy akarod, elküldjük a zsoldos sereget, na de mi lesz a probléma? A pénz. Mint mindig, mi a probléma? Mindig, mi a probléma? A veszteség. Jaj, de hát most már kifizettük nekik, ha elküldjük, hát ez ebből veszteségünk lesz. Hát ráfizettünk. Hát ilyeneket tanácsolsz. És itt még a király majd elfogadja a proféta tanácsát, de hogyan? Hogy a profétának meg kell ugye őt erősíteni abba, hogy ide figyelj, az Úr sokkal többet adhat neked. Sokkal többet adhat, vagy sokkal többet tud adni annál, mint amit te oda most kifizettél, mint ami a veszteséged lesz. Ha engedelmeskedsz, ha elengeded, ha mersz veszteséget Isten akaratáért elfogadni, akkor többet fogsz kapni, mint amit elhagytál. És ezt hányszor lehet látni az új szövetségben, az életünkben is. Ha az Úrért elmerjük engedni azt, amit ez a világ kínált, vagy azt, amit mi nagy nyereségnek gondolunk, akkor megtapasztaljuk, hogy sokkal többet ad nekünk. Ugye Pál is így volt, ami korábban nyereség volt, hatalmas érték volt, azt amikor Jézussal találkozott, azt már másképp látta. Ugye a veszteség, elengedem, és az lesz a nyereség, amit kapok, mert többet kapok az Úrtól, új életet, üdvösséget. Ő lesz mellettem. És jó, hogyha ezt úgy engedjük a szívünkbe írni, hogy az Úr sokkal többet adhat neked. De amikor úgy döntés előtt vagyunk, vacillálunk, akkor merjünk az Úrra hagyatkozni azzal, hogy többet fogadni. Lehet, hogy most veszteségnek tűnik. Lehet, hogy azt mondják, bolondok vagyunk, mert talán elengedek egy sokkal jobb fizetésre ígérő munkahelyet. Vagy ki tudja mit? Ami az emberek előtt veszteségnek, rossz döntésnek tűnik, és talán nem is bizonytalanodunk, akkor legyen ott az ezége, hogy Isten többet tud adni, sokkal többet. Sokkal többet. De gondolhatunk a tanítványokra, nekik is ott volt ez problémaként. De amikor a gazdag ifjú, hát nem azt teszi, amit Jézus mond, és akkor ő azt mondja nekik, hogy nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába, és akkor Péter előáll, hát de Uram, mi lesz velünk? Hát mi mindent elhagytunk, érted, és követünk. És akkor így szól az Úr, hogy senki nincs, aki értem és az evangéliumért elhagyta, odaadta rokoni kapcsolatait, vagyonát, bármit, hogy ne kapná már sokszorosát ebben a földi világban üldözésekkel együtt. Tehát az Úr az övéiről mindig gondoskodik, nem hagyja őket magukra. Aztán látjuk, hogy elküldi. Tehát Amasszia hallgat a prófétára, itt még hallgat, és elküldi a zsoldos sereget, és Isten ugye győzelmet ajándékozott nekik. De ebből a győzelemből is rosszat hoztak ki. Tehát érdekes, hogy mi még a jóból, a rosszból is, a jóból, a győzelemből is tudunk rosszat kihozni. Egy győzelem is lehet buktató. Ugye, egy eredményes élet is lehet buktató. Mi volt itt a buktató? Hát, annak a népnek az istenei, amiket legyőztek. Ugye elhozta a Széirek isteneit, felállította, mint a saját isteneit, leborult előttük és tömjénezett nekik. Tehát ezért jó mindig figyelni az Úrra, belekapaszkodni, nem túlságosan magabiztosnak lenni, mert bármikor el lehet esni. Ugye ez a király sem gondolta azt, hogy megyünk a csatába, várjuk. Tényleg úgy lesz, ahogy a próféta mondta, hogy az izraeliek nélkül is győzni fogunk, és győzte. És nem gondolta, hogy utána pedig el fog bukni. És mind bukik el? Más népek istenei, más népek kultuszán, más népek szokásain. Meg hát ugye azt sem szabad kihagyni, hogy ezek az istenek, ezek sokszor katonáknak a nyakába, a kezén ilyen kis arany amuletből voltak. És sokszor ez a kísér, mindig a pénz, mindig a pénz. Valamilyen formában ott a pénz. Ez egy óriási érték volt. Jó, legyőztük, tehát itt hagyjuk. És hogy, ugye, persze azt mondják, hogy hülyeséget beszélek, lehet. Saul mind bukott. Ugyanezen. Annak idején, ugye a király. Mind bukott. Azt mondta a próféta, ha legyőzitek a népet, mindent be kell mutatni áldozatul az Istennek. Erre mi történt? A szebbeket meghagyták maguknak. Kicsit hasonló, ott nem bálvány szobrocskákat, amuleteket szednek össze, hanem a szebb állatokat, az értéket megtartják maguknak. És ugyanúgy Isten dicsőségét csorbítják, és Isten megítéli. És lehetne azt mondani, hogy én ezt túl gondolom, de látjuk majd a folytatásban, hogy Isten is ezt megítéli. Mert ebből bálványimádás lesz, tehát Amasszia is jól indult, de eltért az Úrtól, legyőzték a szívét, a gondolkodását ezeknek a bálvány népeknek az istenei. Talán úgy gondolta ő is, hogy hát sok országban ez be van vezetve, és miért maradjunk le, és sokszor, tehát nem úgy gondolkodunk, ahogy kellene. De hát a gonosz a gondolkodásunkat is megrontja. Mert azért megdöbbentő dolog, hogy milyen istenségek előtt, bálványok előtt borul le, és tömjén ez a király. A győztes király. Tehát ő átélte, hogy az élő Isten megsegített, győztünk. Őket meg nem tudta az Istenük megsegíteni. Hát logikus, hogy egy olyan nép, olyan isteneit kezdi el imádni, akik a saját népükön nem tudtak segíteni. A saját népükön nem tudtak segíteni. És hányszor lehet ezt látni, hogy az emberek valamiért átvesznek olyan hiteket, szokásokat, amik nem tudnak segíteni, látják, de mégis az a népszerű, hogy azzal lehet érvényesülni. Hát így volt ez a király is. És hát látjuk, vannak olyan minták, amiket sokszor tudattalanul veszünk át. Az apja életében hogy volt? Jójád a pap fia valamit megbírált. Valami nem tetszett neki. Pontosan ez, hogy elfordultak Istentől a bálványok felé, és az apja mit csinált? Megölette a pap, a főpap fiát. És ugyanígy itt a proféta jön, és elmondja, hogy mit tettél, elfordultál az Istentől a bálványokhoz, és akkor a király így szól, hogy ha mit képzelsz, te, ha tanácsosa vagy te a királynak? Hallgass, mert rosszul jársz, hogy én vagyok a király, nekem nem lehet szólni. Tehát átveszi azt a mintát, hogy hogy én elhallgattatom. Nekem nem mondja meg az Isten embere, de tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy nem mondja meg nekem az Isten. Ne szóljon bele az Isten az életembe. Most már ide jut. Tehát egy ponton nem engedelmeskedik, és oda jut, hogy már Isten ne szóljon bele az életébe. És mi történik? Hát ugye, mivel az ember, hát Isten nem tudja eltávolítani, nem tud oda menni, hogy Isten ne szólj bele az életembe, letaszítalak a trónodról, hát mit csinál? Az emberét, a prófétát fenyegeti meg, vagy félreteszem a Bibliát, nem járok többet gyülekezetbe. Ugye ma modernül ez így működik. Hát Isten nem tudok mit kezdeni, de akkor nekem ne prédikáljon az a lelkész, mert mindig belebeszél az életembe. Ugye olyanokat mond, ami ellentétes az én, és mindig, amikor én megyek, no hát akkor nem megyek többet. Félreteszünk a Bibliát, mert hát abban is olyan dolgok vannak, amik nem passzolnak az életemhez. De még azért a proféta szól, hogy nézd, én elhallgatok, de Isten el akar téged veszíteni, mert nem fogadtad meg a tanácsot. Tehát amikor a proféta jön, még mindig a kegyelem ideje van. Amikor még hallhatjuk az igét, az mindig a kegyelem ideje. És rajtunk áll, hogy elfogadjuk-e, hallgatunk-e arra, amit az Úr mond. És hogyha hallgatunk, akkor átéljük annak a pozitívumát, megtapasztaljuk az ő segítségét, áldását, megtapasztalhatjuk, ha merjük érte elengedni a saját ötletünket, elképzelésünket, terveinket, akkor ő sokkal többet tud adni, mint amit mi megterveztünk magunknak.
Nincs senki, és a víz.
Eszközök